Van. Ha van nálatok Biblia, majd én fogok tanítani. Ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a János első levelének első fejezeténél. Életemben először, remélem utoljára, megtörtént velem az, hogy imádkoztam, gondolkoztam, fölkészültem, és valaki pár órával a tanításom előtt letanított az egész üzenetet, amit elhoztam. Ez a mai nap megtörtént. Megbocsájtottam a Phil-nek, mind a háromszor, mert háromszor tanította le reggel. Olyannyira letanította a dolgokat, amiket mondtam, hogy az ige részeim nagy részét elmondta, és legalább 9 pontot a 10-ből. Ami volt. Na jó, az ennyire nem súlyos a helyzet. De nagyon hasonló témáról beszélt a Phil. Föl is tettem az úrnak a kérdést, hogy te, Istenem, csak egy hitben gazdagabb délutánt akarsz nekem adni, vagy beszéljek még mindig ugyanarról a témáról. Mert a mai téma a világosságról fog szólni, és a világosságban való járásról. Ahogy gondolkoztam és imádkoztam, én azt éreztem, hogy nem véletlen talán az, hogy ezen a napon kétszer is szó van erről. Talán ez valami, amit az Úr most akar nekünk mondani. Az Úr van úgy, hogy ismétel dolgokat, nem? Az életünkbe. És nekem néha azért szükségem van erre, hogy elmondjon dolgokat kétszer is, vagy négyszer. Szerintem ti is ilyenek vagytok. A lényeg az az, hogy én úgy gondolom, hogy ez valami, amire érdemes figyelni, ami fontos. És ma nem csak beszélni szeretnék erről, hanem szeretnék egy kis időt arra szánni, hogy megtapasztaljuk ezt a világosságot, hogy kilépjünk erre a világosságra, esetleg nem jártunk volna eddig benne. Hadd olvassam föl az 1 János 1-5-től 10-ig. És akik nem voltatok délelőtt, akkor most jól tettétek, hogy nem voltatok délelőtt. Bár lehet, hogy délelőtt egy sokkal jobb verzióját hallhatjátok a most elhangzottaknak. Azért Phil az mégis jobban csinálja talán, mint én. Szóval, 1 János 1-5. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga is világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Mennyei Atyám, én köszönöm neked azt, hogy az igédben nézhetünk hétről hétre. Hogy az igazság az eljuthat a mi életünkbe, és az igazság szabaddá tesz. Én imádkozom, Uram, hogy a mai este hadd hallja meg mindegyikünk ebből az igéből a te üzenetedet. Hadd halljuk meg a te szavadat. Uram, ha te szólsz hozzánk, akkor minden megváltozik. Uram, a te szavadra begyógyulnak sebek, lehullanak láncok, a halott újjászületik. A te szabadra, Uram, remény és hit ébred a mi szívünkben. Én ezért a szóért imádkozom, Uram, mindegyikünk életében a mai nap. Ezért a szóért, ami helyreállít, ami néha megfed, ami, Uram, békességet ad, ami megszabadít. Kérlek, Atyám, szólj és használj engem, Uram. Jézus nevében. Amen. Ez a mi üzenetünk, ugye, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Itt János nem csak azt mondja, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, hanem azt is mondja, hogy ha mi nem járunk ebben a világosságban, akkor mi, nekünk nincsen közösségünk Istennel, és hogy hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Én úgy gondolom, hogy emiatt a mondat miatt ez egy fontos igerész. Mert ugye mindnyájan szeretnénk a helyes úton járni, és mindnyájan szeretnénk közösségben lenni Istennel, nem? Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy megértsük, hogy mit jelent az, amit itt János mondani akar, mert sokan állítják a világon, hogy közösségben vannak Istennel. Hogy Isten meg ők rendben vannak, meg hogy Isten velük van, De figyelmeztet bennünket itt János, hogy azért mégis ez nem biztos, hogy úgy van, ahogy sokan állítják. Szóval, mivel mindnyájan szeretnénk a helyes úton járni, érdemes föltenni a kérdést, hogy mit jelent ez? Mit jelent a világosság és a sötétség? Én úgy gondolom, hogy talán sokan megijednek ennek az igerésznek a hallatán, mert azt gondolják, hogy a világosság az arról szól, hogy valaki tiszta és bűntelen és igaz. De ahol a Biblia tisztát, bűntelent és igazat akar mondani, ott tisztát, bűntelent és igazat mond, és nem azt, hogy világosat. És azért sem erről beszél ez az ige, hogy a világosságban való járás az azt jelenti, hogy az ember teljesen erkölcsileg tiszta, mert egyrészt ez lehetetlen, másrészt pont a 8-as versben mondja, két mondattal arrébb, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaljuk meg. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mi bűntelenek vagyunk, hogy minden helyes. Ezért nem kell megijedni, hogyha mi elbukunk, akkor mi nem járunk a világosságba. Akkor mi vagyunk azok az emberek, akik nem járunk a világosságba. Mert nem ezt akarja mondani itt János. Akkor miről szól a világosság? Igazából arról, amiről a világosság szól. Mármint, hogy le volt kapcsolva a villany, nem láttam azt, hogy ki van a hátsó sorban, most föl van kapcsolva a villany, most látom, hogy ki van a hátsó sorban. Szóval, hogy a világosság az láthatóságot eredményez. Az képességet tesz arra, hogy valami látszódjék, ami addig nem látszódott. A világosság az az állapot, ahol minden fény derül ott. Amíg valaki a sötétségben van, nem lehet látni, de kilép a világosságra, hopp, lehet látni. Ennyire egyszerű talán az, amit itt János is mondani akar. Ugye, ha fölkapcsolod a villanyt a szobába, látod, hogy mi van itt. De én úgy gondolom, hogy itt nem erről a világosságról beszél. Nem azt jelenti, hogy a vasárnap este a sötétségben jár, mert sötétben dicsőítünk. Nekem már mondta valaki ezt a kritikát amúgy. Szóval, nem erről szól. Ez valami lelki dologról szól. A mi életünkről, a szívünkről, a cselekedeteinkről. És tudjátok, ez szerintem sok embernek ijesztő. Világosság, hogy fölkapcsolni az én életembe egy lámpát, amitől minden meglátszik. Minden. Azért ez egy ijesztő gondolat, mert vannak olyan dolgok, amiket nem szeretnénk, hogy lássanak mások. Akár, hogy senki ne lásson. De a világosság arról szól, Isten világossága, hogy egy embert Isten a teljes gyengeségeivel, a bűnével kihoz, hogy látható legyen. Megmutat minden motivációt, megmutat minden gondolatot, hogy mi vezérli őt. És én szerintem sokan bizonyságot tehetünk arról, hogy amikor megismertük Istent, akkor tapasztaltuk ezt a világosságot, hogy Isten jött és rávilágított dolgokra. Hogy úgy kezdődött az Istennel való kapcsolatunk, hogy belevilágított az életünkbe, és ráébredtünk arról, hogy lehet, hogy nem is vagyunk olyan jó emberek, mint gondoltuk. Hogy lehet, hogy nem is vagyunk olyanok, mint gondoltuk. Egyáltalán. Amikor Isten világossága eljön egy ember életébe, akkor fény derül arról, hogy az ember kicsoda is valójában. Amikor Isten világossága eljön a mi életünkbe, akkor fény derül, hogy nem vagyunk annyira jók, mint gondoltuk. Nem vagyunk annyira jók, mint amit mutatni szeretnénk. Nem vagyunk annyira erősek, nem vagyunk annyira királyok. Isten világosság az a pillanat, amikor minden tökéletesen úgy látszik, ahogy van. És Isten ezt nekünk megmutatja, de gyakran másoknak is. Szóval, hogy elhozza a világosságot az életünkbe, ez egyértelmű lesz a mi élet, mi számunkra is, de egyben azt is szeretné, hogy másoknak sem mutassunk egyebet, hanem a valóságot. Sokszor mi magunk se látjuk ezt, és szükségünk van, hogy mi meglássuk, de van úgy, hogy mi látjuk, hogy milyenek vagyunk, de egy más dolgot akarunk mutatni a környezetünknek. És ezt hívják szaknyelven képmutatásnak. Ezt a görög eredetiben igazából arra a szóra használták, amit csináltak a színházba. Egy maszkot fölvettek a színészek. Egy maszkot maguk elé raktak. És akkor ők azt valakit játszották. És ez jellemző az emberekre. Hogy másnak akarjuk mutatni magunkat, mint amilyenek vagyunk, nem? Jobbnak. Jobbnak akarjuk mutatni, mint amilyenek vagyunk. És ez nem csak az egyházra jellemző. Ugye mindig az egyházat szedték elő. Van is okuk előszedni az egyházat az évek során, sajnos. Van oku a világnak előszedni. De a világban ez egy teljesen természetes dolog, hogy az ember maszkokat gyárt. Úgy szokták hívni, hogy image. Egy image-et gyárt magának. Valamit, ami ő. Sokszor az emberek annyira aktívan gyártják ezt, hogy azonosítják magukat azzal az image-el. Maguk se tudják, hogy ők valaki teljesen mások, mint amit így kitaláltak magukról. De a lényeg az az, hogy az ember mindig megpróbál valamit mutatni a világban, mert így működik a világ. Mert a világ kegyetlen, mert a világ azt mondja, hogy neked erősnek, jónak kell lenned, különben nem jutsz semmire. Hogyha te megmutatod a gyengeségeidet, ami vagy, akkor elsüllyedsz, akkor eltaposnak. És ezt a fajta ügyeskedést, hogy nem vagyunk őszinték, az ember elég hamar megtanulja. A gyerekek még nem ilyenek, legtöbb esetben. A gyerekek őszinték, zavarba ejtően őszinték. Látod az arcukon, ha unják a bibliaórádat, a tiéteken is látszik amúgy. Nem. Néha igen. Olyanok vagytok, mint a gyermekek, látjátok, ilyenek ki Isten országa. Szóval, de egy felnőtt az már ügyeskedik. Én mai napig emlékszem anyámra, ahogy tanítgatott engem arról, hogy ne mondjam el őszintén, hogy mit gondolok. Hogy anyukámra emlékszem, hogy ő mondta, inkább ne is szólalj meg, majd bízd rám. Az iskolában, itt-ott, amott. Hogy ő hív, akkor ne mondj semmit, majd add ide, majd én mondom. Én tudtam az igazságot, el tudtam volna mondani bármit. De az ember megtanul ügyeskedni. És ez igazából egy hitetlenség, ha keresztényként csináljuk. Mert úgy gondoljuk, hogy a mi ügyeskedésünk az célra vezetőbb, mint amit Isten tud csinálni azzal, ami valójában vagyunk. De a világban nincs is más lehetőség. Ott mindenki így csinálja. Viszont ha az egyházba így csinálják, ha egy gyülekezet így csinálja, akkor az teljesen nincs az igazságban, azt mondja a Biblia. És vannak ilyen gyülekezetek, ahol manipulálják az embereket, ahol pénzt akarnak az emberektől, ahol az emberektől ezt meg azt akarják, és nem mondják meg őszintén, hanem manipulálnak. Képmutatnak. Olyan dolgokat mondanak, ami nem teljesen hazugság, de mégse az igazság. És amikor ezt teszik, akkor nem járnak az igazságban. Ezt csak azért mondom, hogyha esetleg az a kritikát, hogy az egyház az miket csinálta évek során Isten nevében. Az Isten az első, aki azt mondja, hogy bocs, ők nem voltak közösségbe velem. Ők nem az igazságba jártak. De a lényeg az, hogy a személyes életünkbe is gyakran nagy küzdelem letenni azt a maszkot. Azért, mert az a büszkeségünk, akkor a büszkeségünket is le kell tennünk, hogyha letesszük a maszkot. Akkor föl kell adnunk a büszkeségünket, föl kell adnunk azt, hogy mi mit szeretnénk, hogy mit gondoljanak mások rólunk. És ez egy nehéz dolog, én tudom jól, ez nem egy könnyű dolog. De én szeretnék három dolgot mondani, hogy miért érdemes ezért küzdeni, miért érdemes ezt tenni. Ez a három dolog, ez a kegyelem, a közösség, ami egymással van, és a közösség, ami Istennel van. És én úgy gondolom, hogy az első meghatározza a második kettőt. Ugye sok rejtegetni valunk van, és Isten, amikor hozza világosságát, ezeket felszínre hozza. De nem azért, hogy megszégyenítsen. Nem azért. Ő nem szemét. Isten szeret bennünket. Ő nem meg akar alázni negatív módon. Meg akar alázni, hogy meglássuk, hogy kik vagyunk valójában. De Istennél nem ér véget ezzel a folyamat, hanem Isten utána valamit csinál. Kihozza a világosságra, hogy mik vagyunk, de nem ér ott véget a történet. Nézzétek meg, mit mond a 7. vers. Ha pedig világosságban járunk, ahogy ön önmaga világosságban, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűnből. Ő megtisztít. Az ő célja az, hogy ő szeretne megszabadítani, szeretne meggyógyítani, szeretne átváltoztatni. De Istennél minden egy dologgal kezdődik, figyeljetek rám, azzal, hogy kihozza a világosságra, hogy felszínre hozza. Legyen szó gyengeségről, legyen szó bűnökről, legyen szó viselkedési formák rejtett gyökereiről. Isten úgy változtat és úgy gyógyít, hogy a felszínre hoz. Hogy kihozza belőlünk, hogy láthatóvá teszi a szemünkkel, a mi szemünk számára láthatóvá teszi, és nagyon gyakran a környezetünk számára is láthatóvá teszi. És mi utáljuk ezt. De Isten így működik. Így működik. De mi nagyon gyakran teljes erőnkből próbáljuk ezt leplezni. Próbáljuk leplezni, ami felszínre jön, hogy ne látszódjék. Mindent megteszünk, hogy a látszatot fenntartsuk. De gyakran, hogyha mi abba fektetjük az energiát, hogy a látszatot fenntartsuk, akkor a gyógyulásnak az útját tartjuk vissza. Az Isten gyógyításának az útját. Mi emberek nagyon gyakran féljük azt beismerni, hogy szükségünk van segítségre. Féljük bevallani, hogy gyengék vagyunk. Féljük bevallani, hogy gonoszak vagyunk. Gonoszak. Önzőek. Mi szeretjük megmagyarázni, hogy mit teszünk. Szeretjük igazolni magunkat. Szeretjük megmagyarázni azt, hogy miért is volt jogunk azt és azt tenni. És Isten az embertől nem azt kéri, hogy változtassa magát jóvá. Nem azt kéri, hogy oké, most határozd le magadat, és legyél jobb. Mert mi így gondoljuk, oké, Isten, ne is mondjál, nem is kell mondanod, én csinálom. Nem, Isten azt akarja, hogy őszintén valljuk be, hogy mik vagyunk, hogy hagyjuk abba azt, hogy leplezzük, hagyjuk abba, hogy megpróbáljuk eltakarni, hanem őszintén valljuk be, hogy kik vagyunk, hogy mit vagyunk, mik vagyunk, hogy mennyit érünk, hogy mi van a szívünkben. Mert Isten kegyelmet ad arra az emberre, akik mi vagyunk. Isten helyreállít, Isten meggyógyít. Abban a pillanatban, ha őszintén magunkat megalázva bevalljuk azt, hogy mik a gyengeségeink, hogy kik vagyunk. És ennek a büszkeség a legnagyobb gátja. A büszkeség. Mert mi nem szeretnénk bevallani, hogy kik vagyunk. Nem szeretnénk, hogy ezt mások meglássák. A Péter első levele, 5. fejezet, 5. vers ezt mondja. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmet ad. A képmutatás legnagyobb tragédiája szerintem az, hogy lemaradunk valamiről. A képmutatás és a látszat fenntartás legnagyobb tragédiája, hogy lemaradunk valamiről, amit Isten készített. Lemaradunk az Isten kegyelméről. Nagyon gyakran. Mert Isten, figyeljetek rám, most erősen figyeljetek rám, Istennek van egy kegyelme arra az emberre, aki te vagy. Arra. Nem arra az emberre, aki gondolod, hogy lenned kéne. Nem arra, hanem arra az emberre, aki te vagy. Nem egy másikra. Nem arra az emberre, aki próbálsz lenni. Nem arra az emberre, aki megígéred, hogy leszel. Nem arra az emberre, akit elvár a gyülekezet, hogy legyél. Nem arra az emberre, akit elvár, hogy anyukát, hogy legyél. Hanem arra az emberre, aki vagy. Pontosan arra az emberre. Egy óriási kegyelme. És hogyha megpróbálsz más lenni, ha megpróbálod másnak mutatni magadat, akkor erről a kegyelemről maradsz le. És ez a legszomorúbb dolog. Egyrészt az az igazság, hogy ráadásul nem is sikerül a látszatot fenntartani. Nem? Az ember, amikor képmutat, nagyon bűzlik. Megérzi a környezete, az megérzi. Megérzi a képmutató embert. Hogyha valami másnak mutatod magad, azt érzi a környezeted. Érzi, hogy nem vagy békességben. Lebuksz. És ez nem csak az ilyen álszentség esetében történhet meg, hanem akkor, amikor egy társaságnak megpróbálsz megfelelni. Megpróbálsz, tök bizonytalan vagy, teljesen félsz, hogy mit gondolnak róla, de megpróbálsz erősnek mutatkozni. Nyomod a szöveget, király vagy, magabiztos vagy, erősnek tetteted magad. Nem, nincsen semmi gáz. Én ezt magamon is tapasztalom, meg másokon is. Hogy az ember megpróbálja magabiztosnak mutatni magát. Amikor az ember szerelmes. Ez a csúcsformája ennek. Az ember szerelmes, és azt mutatja, hogy nem akar semmit, nem, oda se néz. Nem? Nehogy megtudja, én szerelmes, nem, tudja meg. Hello, mi van? Semmi. Az ember megpróbál egy látszatot fenntartani, hogy erősebb, mint ami. Remeg a térded a közelébe, tehát te azt mutatod, hogy kemény vagy. Kit érdekel? Hogy... Miért beszélget vele? Ilyen az ember. Viccesek vagyunk. De Isten nem kívülről akar megváltoztatni, nem egy új látszatot akar kreálni nekünk. Isten belülről akar megváltoztatni. A kívülről való átmázolás a képmutató farizeusoknak volt a stílusa. A farizeusoknak. Jézus, tudjátok, hogy hívta őket? Meszelt sírok. Szép fehér kő van kint, belül meg egy hulla. És tudjátok, ez az a fajta viselkedés, amitől undorodik a világ a keresztényekben. Ami a keresztényekbe feljön, attól undorodik a világ. Ez a fajta viselkedés, hogy jónak, hogy másnak tettetjük magunkat. És ezzel nem megyünk semmire. Isten nem ezt akarja végezni bennünk. Hogy egy szép látszatot akar csinálni. Mert a világ érzi az ürességét ennek. Nem ér semmit a látszat. Ugyanígy, ha szerelmes vagy, nem ér semmit a látszat, hogy tök erősnek tetteted magad, belül szenvedsz. Belül haldoklasz. És ez a haldoklás, ami a bűnnél, vagy bármilyen olyan dolognál megtörténik, amikor te egy tettetést csinálsz, egy képet mutatsz magadról, ami nem vagy, ez egy idő után meg fog látszani. Isten, amit akar csinálni, az az, hogy belülről átformál. Tudjátok, mit akar Isten csinálni? A buralódható hullából, ami néha vagyunk belül. Abból egy kincset akar varázsolni. Azt valódi kincsé akarja formálni. Nem helyre pofoz, nem kis púderrel, meg kis tízér úgy, kis alapozó. Nem rossz ez. Jó, leesett a füle. Azt. Nem baj, jó ez még. Oda egy kis alapozó, oda is. Észre se veszik. Nem ezt akarja Isten csinálni. Hanem egy olyan emberré akar téged változtatni, aki tele van gyümölcsökkel. Aki nem eljátsza, hogy milyen jó társaság, hanem egy olyan ember, akinek a közelébe tényleg érdemes lenni. Mert oda megy valaki hozzád, és leemel egy gyümölcsöt az életedről. Szeretetet, jóságot, hűséget, türelmet, kedvességet. Ilyen emberi akar tenni. Gyönyörűvé akar tenni bennünket Isten a saját képmásával. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, először le kell raknunk a büszkeségünket. Először be kell vallanunk, hogy nincsenek gyümölcseink. Be kell vallani azt, amik valójában vagyunk. És át kell adnunk teljesen magunkat Istennek, hogy azok vagyunk, amik vagyunk. Nem vagyunk gyönyörűség, hogy nem vagyunk jó ehető gyümölcsök. Ez az egész ott kezdődik, hogy bevalljuk azt, hogy mik vagyunk valójában. Hogy nem azok, amiknek próbáljuk eladni magunkat. Most nemrég volt egy beszélgetésem valakivel, akinek az életében gyakran éreztem azt, hogy próbálja erősnek mutatni magát, és hogy ő szüksége segít, nem zavar, állandóan bocsánatot kért, hogyha ott volt, hogy ő nem zavar, hogy ő nem akar segítséget kérni, biztos nem zavarok, biztos tudsz velem beszélgetni, jó, csak ennyit akartam, szia-szia. És még szívesen beszélgettem volna, de ő elment, és egyszer beszélgettünk, és Isten adott valami üzenetet a szívemre. Én is meglepődtem, hogy milyen üzenetet adott az én szívembe az ő életébe. És azt mondtam, hogy figyelj ide, merjél teher lenni. Mert épp arról beszélgettünk, hogy ő azért kép bocsát, nem akar senkinek megterhelő lenni. Én meg ránéztem, és így Isten kegyelmével és szeretetével, és nem is tudom, honnan jött ez elő, azt mondtam, hogy pedig te teher vagy. De el kell végre fogadnod, hogy teher vagy. Hogy teher vagy. Hogy teher vagy. De Istennek van kegyelme erre a teherre. Hogy Isten fogadni kegyelmet embereknek erre a teherre. És erről a kegyelemből lemaradsz azzal, hogy állandóan olyan embernek akarod mutatni, aki nem terhes a környezetére. Aki nem érzi azt, hogy segítséget akar kérni. Pedig az van a szívedben, hogy segítséget akarsz kérni. Így működik Isten kegyelme a közösségben. Mert ez a közösség nem a ki a legjobb társasága, ugye? És hogyha ez a ki a legjobb, meg ki a frankóbb gyerek társasága lesz, akkor én nem akarok többet idejönni. Itt a mi közösségünkben is Isten kegyelmének kell lenni a legnagyobb mozgató erőnek. Mert hogyha az egész arról szól, hogy én valamilyennek mutatnom kell magamat, ami valójában nem vagyok, akkor soha nem lesz békesség. Akkor ebben soha nem lesz békesség. Tudjátok, vannak, akik nem hisznek ebben. Vannak, akik ezt nem tudják elhinni. Vannak, akik állandóan megpróbálnak itt is valaminek megfelelni. Embereknek megfelelni. És ezzel a mozdulattal maradnak le arról a kegyelemről, ami arra az emberre lett adatva, akik ők. Tudjátok, vannak itt olyan emberek, akiknek van kegyelme rád. Akiknek nem vagy teher. Aki kegyelmet kapott arról, hogy azt a terhet elhordozza, amit te vagy, és örül neki. Áldás neki, hogy elhordozhat. Isten szeret titeket. És Isten szeretne az embereken keresztül is megáldani. Van egy olyan ember az Isten egyházában, akinek van kegyelme arra, hogy a barátod legyen. Van egy olyan ember az Isten egyházában, akinek van kegyelme arra, hogy a házastársad legyen. Pont neked van ő gyártva. Hogy nem csak azt mondja, hogy én majd elviselek téged valahogy. Nem. Én örülök, hogy ott leszel az életemben. Van egy ilyen ember. És ha majd ő eljön, akkor nem kell megfelelned. Ha majd eljön, akkor nem arról fog szólni az a kapcsolat, hogy reggeltől estig próbálsz valamilyennek mutatkozni, és estére összerogyol, annyira nehéz volt azt a maszkot egész nap hordozni. Sokan így élik az életüket. Hordozzák a maszkukat, és alig várják, hogy letehessék. De nem tehetik le, mert félnek, hogy akkor leteszik, akkor nekem lőttek. Akkor nekem végem. Olyan ez, mintha az élet nagy pókerasztalán vannak, akik úgy érzik, hogy nekik nem túl jó kártyák adattak. Vagy lehet, hogy eljátszották az eddig életük alatt a jó kártyákat, és most már nincsen semmi a kezükben. És most azt mondják, hogy lesz ebből nyereség? Sehogy nem lesz, csalni kell. És a képmutatás egy csalás. De Isten egyet mond, csak játsszál tisztán. Ha már itt a póker meg Isten viszonylatában vagyunk. Mi azt hiszük, hogy ilyen lapokkal nem lehet nyerni. De Isten kegyelmes, lehet nyerni. Azzal a lappal, amit neked adatott, amit Isten osztott a te életedre, azzal lehet nyerni. Nem kell blöffölni, nem kell játszani, hogy jobb lapjaid vannak. És talán nézzetek körbe az életetekbe, vannak olyan emberek, akik így élnek. Vannak olyan emberek, úgy irigylem őket, meg utálom is őket. Nem, de irigylem őket. Akik megtérnek, és valahogy nagyon könnyen tudnak úszkálni a kegyelemben. Mindenhol teljesen őszintén megosztják a hülyességüket, tök szabadon, abszolút butaságokat mondanak, butaságokat csinálnak, de olyan, mint a gyerekek. Mindig mosolyognak, nincsen senki velük, és ha megkérdezed őket, hogy mi van velük, állandóan arról beszélnek, hogy Isten ezt tette, Isten azt tette. Persze nekik 10 évig, nem kell várni 10 évig a férjükre, vagy a feleségükre, nekik 3 év múlva lesz, vagy 2, vagy fél. És Isten ilyen kegyelmes, Isten olyan kegyelmes, és nem érződik az életükön az az erőlködés. Isten ilyen életet akar adni, amiben mindent kegyelemből kapunk. A barátokat, a közösséget, a házastársat, mindent. Nem azért, mert sikerült azzal az emberré tenni magunkat, aki sikeres, aki elfogadható, akire fölnéznek. És ennek az első lépése az az, hogy bevallod, hogy ennyi vagyok. Ennyi. Ennyi. És milyen csodálatos lehet a mi közösségünk, hogyha ez megtörténhet. Erre mondja itt János, hogyha világosságban járunk, vagy ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással. Erről beszélt sokat reggel is a Phil. És hogyha itt nem lehetünk azok, akik vagyunk, akkor hol lehetünk azok, akik vagyunk? Ha itt nem lehetek önmagam, akkor hol? A harmadik dolog, ugye a kegyelem, az egymással való közösség. A harmadik dolog az Istennel való közösség, és ezzel fogom befejezni. Az Istennel való közösség. Mert nem csak arról beszél itt a János, hogyha világosságban vagy, akkor kegyelmet kapsz, Isten megmos a bűnöktől, meg ha világosságban vagy, akkor valódi közösséged lehet a többiekkel. Hanem azt mondja, hogyha nem vagyunk világosságban, akkor nincsen valódi közösségünk Istennel. Szóval a világosság az közösség Istennel is. Az Istennel is. A Mózes 4. könyvében, 6. fejezet, 24-től 26. tartó versekig, láthatjuk azt az áldást, amit sokan úgy hívnak, hogy az Ároni áldás. Az Ároni áldás. Ez így szól. Áldjon meg téged az Úr, őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Isten meg akarja áldani az életünket. És én úgy gondolom, hogy sokan azért nem tapasztalják meg Istennek az áldását, mert nem járnak a világosságban. Istennek tudjátok, mi a vágya? Hogy ránk ragyogtassa az arcát, és könyörüljön rajtunk. Ránk ragyogtassa az arcát, és könyörüljön rajtunk. A legnagyobb szomorúság abban, hogyha az ember nem jár a világosságban, az az, hogy a világosság forrásától távol van. Mert tudjátok, mi a világosság forrása? Istennek az arca, hogy ránk ragyog. És ahogy bujkálunk a világosság elől, akkor ezelől, az arc elől bujkálunk. Ami tele van szeretettel, ami tele van irgalommal, ami tele van könyörülettel felénk. Szóval legyen ma a napja, hogy leteszed a maszkokat, amiket hordasz. Az emberek előtt. Tudod, az a maszk, amit az emberek és magad közé raksz, sajnos az a maszk nagy valószínűséggel Isten is közötted is ott van. Valahogy ez közben megrontja az Istennel való közösségedet is. És én azt mondom neked, vagy inkább azt kérdezem tőled, hogy mit ér az világ összes embernek, az összes emberének az elismerése és elfogadása, hogyha Istennel nem vagy jó közösségben. Mit ér az összes elfogadás és elismerés, hogyha nem tapasztalhatod meg ezt a ragyogást, ami Isten arcáról jön? Amit Isten akar, az, hogy megálljunk, legyünk teljesen átlátszóak, és bénák, gyengék azok, amik vagyunk, de egy dolgot meglátunk. És ez egy arc, ami mosolyogva, tele szeretettel néz ránk, és ragyunk ránk. És hogyha ezt meglátjuk, tudjátok, mit mondunk? Az, hogy kit érdekel, hogy mit mond a világ? Kit érdekel, hogy mit mondanak az emberek? Kit érdekel, hogy minek látnak engem? Kit érdekel, hogy elfogadnak-e vagy sem? Hogy sikeres leszek-e vagy sem? Hogyha meglátod az ő arcát, ha meglátod az ő szívét, akkor nem fog érdekelni semmi más. Akkor nem fog érdekelni semmi más. És hogyha Isten rád ragyogtatja az arcát, akkor nem számít az, hogy mennyire béna vagy. Lehetsz a legbénább ember, de tudod, milyen ember vagy? Áldott. Áldott. Ez milyen jó szó, nem? Áldott ember. Mi akarsz lenni? Döntsd el ma. Az az ember, akinek kitaláltad magadat, az ember, amit úgy gondolsz, hogy elvárnak mások, az az ember, amit úgy gondolsz, hogy a világ elfogad, amit sokan elismernek, vagy áldott ember. Amúgy a kettő nem zárja ki egymást. De vannak idők, hogy az egyiket le kell rakni a másikhoz. Tudjátok, szerintem vannak olyanok, akik azt mondják, hogy figyelj, Dani, hogyha én itt az lennék, ami vagyok, akkor tudod, hány ember lenne a közelemben? Nulla. Nulla. Én hadd tegyek föl egy kérdést neked. Mi van, hogyha Isten az életedbe egy olyan időszakot akar adni, amikor egyedül vagy? Mert olyan dolgokat akar megmutatni neked, amit sehogy máshogy nem tud. Tehát én nem tudok egyedül lenni, nem szabad egyedül lennem. Ha átadod magadat teljesen Istennek, ahogy vagy, lehet, hogy Isten azt mondja, hogy én most azt akarom, hogy egyedül legyél. Mert így kapod a legnagyobb áldást. így kapod a legnagyobb áldást. Legyetek emberek, akik megalázzák magukat az Isten keze alatt. Mert Isten, lehet, hogy nem vagy az, aminek lenned kéne, de Isten meg akar áldani. Isten meg akar áldani. Ma este én szeretnék imádkozni. Értetek? Meg szeretném azt, hogy mi is együtt imádkozzunk pár dologért. De mielőtt ezt megtennénk, én szeretnék azokhoz beszélni, akik esetleg úgy vannak itt, hogy nem ismerik még Istent. Hogy nem találkoztak ezzel az Istennel, aki ilyen ragyogó arccal néz ránk. Én tőled is megkérdezem, hogy meddig akarsz úgy élni, hogy próbálod magadat valamivé tenni. Van egy történet a Bibliában, egy tékozló fiú nevű, vagy mi úgy ismerjük a tékozló fiú, valakiről. Két mondatot szól ez a tékozló fiú az atyához. És ez nagyban illusztrálja azt, hogy az emberek hogyan viszonyulnak Istenhez. A kétféle viszonyulást. Az egyik szó, vagy az egyik mondat, az így szól, hogy add ide azt, ami az enyém. És a legtöbben így gondolnak Istenre, hogy add ide azt, ami enyém. Hogyha Istenre gondolnak, ez van a fejükbe, adjál valamit, add ide. Fogd be a szádat, add ide, ami az enyém, hagyj engem békén. És ez a tékozló fiú is elment, és azt tette ezzel, amit adatott neki, amit ő akart. És neked is adatott egy élet. És lehet, hogy az eddig életed alatt te is azt tetted azzal, amit akartál. Ez a tékozló fiú is eljutott oda, hogy a disznók levet már a végén. Hogy eljutott a legaljára. És lehet, hogy te is így vagy itt. Ennek a tékozló fiúnak volt egy másik mondata. Amikor visszament az atyához, és teljesen őszintén azt mondta, hogy tegyél engem a te szolgáddal. Amikor átadott mindent, és azt mondja, hogy tegyél engem, amivé te csak akarsz. Legyen ma a napja, amikor azt mondod, hogy elegem van abból az emberből, akivel én magamat tudtam tenni. Mit tudna ezzel az élettel Isten tenni? Azt mondja János, ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Hogyha úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy nincsen bűnöd, hogy nem érdekel ez Isten, nem akarok erről hallani. Én egyrészt hiszem azt, hogy ebben a pillanatban Isten szól hozzád, hogy de van bűnöd. Legyen ma a napja annak, hogy te ezt bevallod. Mert ha bevallod, akkor ő megtisztít ezektől a bűnöktől, és közösséged lehet ő vele. Jézus a te bűneidért halt meg. És ahogy elkezdünk dicsőíteni, mielőtt elkezdünk dicsőíteni, én szeretnék lehetőséget adni, hogyha te így vagy itt, hogy legyen ma a napja, hogy kijössz a világosságra. Eddig Isten nélkül éltél, eddig úgy éltél, hogy nem érdekel téged az, hogy mit gondol az Isten. Az érdekelt, hogy mit gondolsz te magadról, meg az emberek, akik számítanak. De hadd mondjam el, hogy Isten a legfontosabb, amit ő gondol. És nincs annál szebb, amikor az ember az ő világosságában járhat. Szóval, ha így vagy itt, akkor szeretnék imádkozni, érted? És most szeretném, hogy csukjuk be a szemünket.